Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
06. Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit főbb híreink. Először röviden. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek.
Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetemen csak nem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét, és felavatta új doktorait a Debreceni Egyetem.
Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára.
A maihoz hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Napközben 26-31 fok várható.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot a kormány nevében széleskörű társadalmi egyeztetés után. A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, több tízezer ember, valamint szakmai és civil szervezet mondta el a véleményét a 12 pontos tervezettel kapcsolatban.
Magyar Péter kifejtette, a javaslatok között szerepel a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az új államfőt pedig várhatóan még nyáron megválaszthatja az országgyűlés. Helyreállítják az alkotmánybíróság függetlenségét, és visszaadják korábbi jogköreit, mondta Magyar Péter, aki hozzátette, bevezetnék, hogy egy országgyűlési képviselő legfeljebb 3 ciklust tölthet be, illetve vármegye helyett visszatérnének a megye elnevezésre.
Létrehozzuk továbbá a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Az Orbán rendszer janicsárjai számára Magyarország közös vagyona egy hadizsákmány volt. Vittek, amit tudtak. Akik közülük ma még mindig azt hiszik, hogy elég gyorsan el tudják rejteni, ki tudják menekíteni, vagy strómanok és céghálók mögé tudják bújtatni mindazt, amit a magyar emberektől elvettek, azoknak innen is üzenem, tévednek. Amit a nemzettől elloptak, azt a magyar állam vissza fogja venni.
Eddig 18,3 milliárd forintot kapott Áder János alapítványa. Ezt írta ma reggel közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök korábban közpénzhorgásznak nevezte a volt kormányfőt. Az ügy előzménye, hogy Áder János szerint alkotmány ellenes lenne Sulyog Tamás elmozdítása. Magyar Péter erre reagálva azt mondta, érthető Áder János sértődöttsége, miután a hozzáköthető alapítvány is állami fenntartásba kerül, és ezért nagy bevételtől esik el. Császár Attila összeállítása.
De legfeljebb 5 évre az országgyűlés Sulyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ.
Alkotmánymódosítással távolítják el posztjáról a köztársasági elnököt, erről beszélt múlt héten a parlamentben Magyar Péter. A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Sulyog Tamást.
Sulyog Tamás, de nem csak őt, az összes többi közjogi tisztségviselőjét csak alaptörvény ellenesen lehet elmozdítani.
Alkotmány ellenesnek nevezte Sulyog Tamás elmozdítását Áder János a közmédia Kell még valamit mondanom? Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint nem csak a magyar, hanem az uniós jogot is sérteni az intézkedés.
Minősíthetjük alkotmányos pucsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hidegpolgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
A volt államfő kritikájáról Magyar Pétert a csütörtöki kormányzati tájékoztatón kérdezték.
Kell nekem ezt kommentálnom?
A kormányfő hiteltelennek nevezte Áder János szavait, majd a volt államfőnek járó juttatásokat, a villáját és a közpénzből működő alapítványát kritizálta.
Én értem a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével az ő hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a Samyaszai is. Ugye ez a kék bolygó, nem tudom milyen bolygó alapítványból lapátolták ki a pénzt, közpénzt évek óta.
Áder János az elhangzottakra közleményben reagált, ebben arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot tőle. Áder János egy igazi közpénzhorgász, üzent a felszólításra Magyar Péter közösségi oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a volt köztársasági elnök adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége, tette hozzá. Majd péntek este bizonyítékként egy drónnal készült videót is megosztott a kormányfő Áder János villájáról, ami azonban állami tulajdonban van. Szombat reggel pedig újfent írta a Facebook oldalán azt állítva, a volt kormányfő alapítvány eddig 18,3 milliárd forintot kapott, aminek csak a töredéke jut a 10 nemzeti parkunk működésére évente.
Több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok nyíltak meg. Ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. Cserei Judit összefoglalója.
Ennyit fizetünk a szolgáltatónak, 2% per hó, és önellátásból megy. Majdnem közel 100%, 98%.
Idén áprilisban telepítették a napelemes rendszert a digitális nyomdában, hogy spóroljanak az áramszámlán. A cég tulajdonosa szerint májusban és júniusban is szinte 100%-ban megtermelték maguknak a szükséges energiát. Kapás Gyula, a Mungus BT tulajdonosa.
Az elmúlt 7 évben már nem nagyon vagyunk meg klíma nélkül. Spórolunk, tehát reggel azért szellőztetünk.
A siófoki szállodában. A kiadható több mint 200 szoba mindegyik elég kondicionált. A szállodában korszerű napelempark üzemel, amely jelentősen növelte az élménykomplexum energiahatékonyságát.
10-15%-kal megnő az energiafogyasztás. A napelemparkunk nagyban ellensúlyozza ezt a megnövekedett igényt, úgyhogy szerencsésnek mondhatjuk magunkat.
Tette hozzá Karádi Andor, a Hotel Azur szálloda igazgatója. Ma már a 330 ezret is meghaladja a háztartási kiserőművek száma Magyarországon. A családok és a vállalkozások is egyre aktívabban bővítenek és alkalmaznak megújuló energiaforrásokat rezsiköltségeik mérséklésének érdekében. Az elmúlt években számos támogatás segített a zöld átállást. Pénteken pedig megnyílt két együttesen több mint 500 milliárd forintos uniós energetikai pályázat a vállalkozások számára. Ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdaság és energetikai miniszter. A kiírt programok okosmérők telepítését és a villamos energiahálózat korszerűsítését támogatják, hogy a rendszer több megújuló energiaforrást tudjon befogadni. Míg előbbi pályázat keretösszege több mint 26 milliárd forint, a villamos energiahálózat korszerűsítését célzó támogatás teljes keretösszege ennél jóval nagyobb, csak nem 480 milliárd forint. A fejlesztésektől biztonságosabb ellátást, kiegyensúlyozottabb, környezetbarátabb energiamixet várnak, és azt remélik, hogy a vállalatok energiaköltsége is csökkennek. Kapitány István kiemelte, egy friss piaci jelentés alapján Magyarország az egyfőre jutó napelemes teljesítményben a világ első 10 országa között van, és a Solar Power Europe adatai szerint tavaly is legalább 1 gigawatttal nőtt a hazai naperőművi kapacitás. A családok és vállalkozások fejlesztéseinek köszönhetően Magyarország a napenergia hasznosításában már a nemzetközi élmezőnybe került. A tárcavezető azonban leszögezte, a megújulók további térnyerésének gátat szabnak az elmaradt beruházások miatt kimerült hálózati csatlakozási lehetőségek. Kritikaként fogalmazta meg, hogy 10 éve adminisztratív akadályokkal lehetetlenítették el a szélerőművek telepítését, a fejlesztések ezért féloldalasak maradtak. Kiemelte. Ezért szánnak kiemelt szerepet a hazahozott uniós források hasznosításában az áramhálózati korszerűsítéseknek. A támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal, rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét leszünk képesek kiépíteni 2030-ig, tette hozzá.
Megkezdődött a GSF 11 darabos Intercity motorvonat flottájának gyártása. A kocsiszekrényeket Szolnokon gyártják és Lengyelországban szerelik össze a járműveket. Leghamarabb 2027. augusztusában vagy szeptemberében állhatnak forgalomba az új vonatok. Részletek Ambrus Róberttől.
Hamarosan már alacsony padlós vonatokon juthatnak el az emberek Budapestről a Vasi megyeszékhelyre, és nem csak oda, hanem Sopronba is. Megkezdődött a GSF 11 darabos Intercity motorvonat flottájának gyártása, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az első 4 szerelvény az összeszerelés fázisában van Lengyelországban, az első jármű pedig év végén érkezhet meg Magyarországra próbaüzemre. Klimatizált utastér, wifi, USB-C töltők, kerékpárszállítási lehetőség, a mai kornak megfelelő felszerelésekkel látják el az új vonatokat. A soproni utasok örülnek annak, hogy új vonatokon utazhatnak.
Mindig jó, hogyha újítunk, nem csak a minőség, hanem a biztonság miatt is.
és a szombathelyiek is.
Örülök neki, hogy talán kényelmesebb vagonok lesznek.
A GyeSev 2022 elején indította el a flotta beszerzést, amit hitelből finanszíroz a társaság. Rázó László, a GyeSev ZRT sajtószóvivője.
Mondhatjuk, hogy ez részben magyar motorvonat, hiszen a Stadler Szolnoki gyárában készülnek a szükséges kocsiszekrények. Az első négy motorvonathoz szükséges kocsiszekrények már elkészültek, és ezeket el is szállították Lengyelországba. Ott zajlik a teljes szerelése, tehát a végleges összeszerelése ezeknek a motorvonatoknak.
A közlekedési miniszter azt írta, ez volt az egyetlen olyan járműbeszerzés, amit Lázár János korábbi miniszter sem tudott leállítani. Vitézi Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy egy új flotta forgalomba állítása beszerzéssel, gyártással, engedélyekkel együtt ma akár 5 évet is igénybe vehet.
A polgárőrök a mindennapok névtelen hősei, ezt mondta a belügyminiszter az országos polgárőrnapon Kalocsán.
Posvai Gábor úgy fogalmazott, a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. A miniszter kiemelte, polgárőrnek lenni nem munka, hanem szolgálat.
Fontosnak tartom azt a munkát, amit a hazai polgárőrség végez. A hazai rendvédelmen belül, illetve az önkéntes közösségeken belül a polgárőrség egy kiemelt helyet foglal el. Nap mint nap jelen vannak különleges helyszíneken, ott vannak az árvíznél, ott vannak a hóban, fagyban, segítik a helyi közösségi életet, legyen szó akár kis településről, vagy akár egy nagyvárosról.
Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét.
Az intézmény rektora emlékeztetett, a most végzett hallgatók útja rögtön a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Merkeli Béla felidézte, hogy az elmúlt években történelmi mértékben bővült az intézmény, amely mára Európa legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált.
Átadtuk a térségünkben egyedülálló nemzeti orvosi innovációs és képzőközpontunkat. Megújult a Herceghalmi Sebészeti Oktató-Kutató Laboratórium. Elkészült a Városmajor Szív- és Érgyógyászati Klinika új épülete. Letettük az elméleti és orvostudományi központunk bővítését jelentő EU2 alapkövét, amellyel a jövő orvosképzésének alapjait is lefektettük.
Felavatta új doktorait a Debreceni Egyetem.
Ma adták át a doktori, a habilitált doktori és a professzor emeritus címeket. Emellett átadták az egyetem és a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány PhD kiválósági ösztöndíjait is. Idén összesen 104-en szereztek doktori fokozatot több tudományterületen, tájékoztatott Bács Zoltán rektor.
Az egyetemeken, a kutatóintézetekben a humán erőforrás az igen értékes és nagyon nehezen cserélhető. Vigyázni kell rájuk, támogatni kell őket, és ez a mai alkalom, amikor 104-en veszik át magyarok és külföldiek a doktori fokozatukat, ez egy jelentős esemény, és ezen kívül más tudományos életpályához kapcsolódó mérföldkőhöz illeszkedő habilitációs címek, illetve professzor emeritusi címek átadására is sor kerül, hogy ez egy nagyon kiemelt ünnepség.
Esti krónika.
Az Egyesült Államok arra figyelmeztette Varsót, hogy Oroszország Lengyelország megtámadására készülhet. Az erről szóló jelentés szerint Moszkva egy ilyen akcióval tenné próbára a NATO keleti védvonalának képességeit. Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt mondta, országa felkészül az esetleges orosz támadásra. Kara Barnabás és Ambrus Róbert összeállítása.
Komoly figyelmeztetést adott Varsó számára az Egyesült Államok. Washington szerint ugyanis Oroszország a közeljövőben megtámadhatja Lengyelországot. A jelentés szerint Moszkva drónokkal és szárazföldi csapatokkal indítaná az offenzívát. Szakértők szerint egy ilyen provokáció célja, hogy nyomást gyakoroljanak Ukrajna nyugati szövetségeseire, és visszafogják a Kijevnek nyújtott katonai támogatást. A következő hónapok kritikusak lehetnek, így reagált a fenyegetésre a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk kiemelte, országa felkészült az esetleges orosz támadásra. A következő hónapok kritikusak lehetnek. Nem kell félni, ugyanakkor a fenyegetést sem szabad alábecsülni. Ismételten hangsúlyozhatom, tisztában vagyunk a fenyegetésekkel, többek között a szövetségeseinktől kapott információknak is köszönhetően, mondta a lengyel miniszterelnök hozzátéve, országa továbbra is támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben. Néhány napja az Európai Tanács elnöke tette egyértelművé, hogy a következő fél évben is támogatni kell Ukrajnát. Fordult a kocka a csatatéren az ukrán fegyveres erők bátorságának köszönhetően. Európa támogatása és az Oroszországra gyakorolt nyomás ebben döntő szerepet játszott, mondta António Costa. Közben az Európai Unió külügyi főképviselője bejelentette, az orosz csapások miatt újabb szankciókat vetnek ki Moszkva ellen. Kaja Kallas kiemelte azt is, hogy a héten megkezdték az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel kifizetését. Oroszország továbbra is fokozni fogja a nyomást a kitűzött célok eléréséért, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov azt mondta, az EU konfrontálódni akar Oroszországgal. Kétségtelen, hogy Európa élezi a konfliktust. Az sem vitás, hogy miközben az Európai Unió kialakítja saját védelmét, a fegyverkezés útjára lépett. Ugyanígy kétségtelen az is, hogy lényegében elkötelezték magukat az Oroszországgal való konfrontáció mellett, szögezte le a Kreml szóvivője. Az orosz-ukrán háború és Kijev pénzügyi támogatása az ankarai NATO csúcs találkozó egyik központi témája lehet. A Reuters szerint a szövetség tagjai 140 milliárd euró katonai támogatást fogadhatnak el Ukrajnának a következő két évre.
Miközben folyamatosak a harcok az ukrán és az orosz hadsereg között, Kijev és Berlin a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiak hazahozataláról egyeztetett. Részletek Iváncsik Attilától.
4 halottja és több mint 20 sebesültje van a kelet-ukrajnai Szumitért orosz légicsapásoknak. Az irányított légibombák komoly pusztítást végeztek a megyeközpont sűrűn lakott város részében is. Az áldozatok között gyermekek is vannak. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az oroszországi Leningrád megyében található tengeri kikötői hálózatot célozta. Szentpéterváron egy olajterminálban is jelentős károk keletkeztek. Közben Ukrajna berlini nagykövete arról számolt be, hogy Kijev és Németország létrehozott egy közös munkabizottságot, azzal a céllal, hogy hazatérésre bírják a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiakat. Lengyelország után Németországban található a legtöbb ukrán menekült, számuk megközelíti a 1,5 milliót, közülük több százezerre tehető a katonaköteles férfiak száma. Kijevnek azért fontos a kérdés, mert a hadsereg folyamatos létszámhiánnyal küzd.
Megkezdődött a néhai Ali Khamenei ajatollah gyászszertartása Teheránban. Az eseményen várhatóan 15-20 millióan vesznek részt.
Több külföldi vezető is megérkezett az iráni fővárosba, hogy búcsút vegyen az ország egykori legfelsőbb vezetőjétől, aki egy izraeli légicsapásban vesztette életét. Európai vezetőket nem hívtak meg az eseményre. Ali Khameneit jövő csütörtökön helyezik végső nyugalomra szülővárosában Mesedben.
Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára.
Az amerikai elnök a Rushmore hegy lábánál az elődeinek állított szoborcsoport előtt mondott ünnepi beszédet. Donald Trump szerint az amerikai nemzet születése és megmaradása a legnagyszerűbb dolog az emberiség történetében. Az elnök úgy fogalmazott, soha egyetlen ország nem tett annyi jót a világnak, mint az Egyesült Államok.
14. Leó pápa Lampedusa szigetén mindenki számára emberségesebb világot sürgetett. Az egyház fő az Európába tartó bevándorlás egyik déli kapujának számító szigeten felkereste a migránsok sírjait őrző temetőt, és misét mutatott be a kikötő közelében. Sárközi Júlia tudósított.
Ne a háború, hanem a béke logikáját kövessük, hangoztatta 14. Leó pápa a Lampedusán bemutatott misén, amelyre egész Dél-Olaszországból érkeztek a hívők, amelyen részt vettek a szigeten évtizedek óta működő bevándorlótábor lakói is. Az egyházfő megemlékezett a tengeri migrációs útvonalon meghalt emberek sokaságáról. Kijelentette, hogy a halottakat a meghozott és az elmaradt döntések okozták. Úgy vélte, mindenki szabadon választ az igazságot, mérsékletességet, gondoskodást követő béke, csak közönnyel, cinizmussal, hazugsággal és gyűlölettel teli háború logikája között. 14. Leó pápa a hatalmi és döntési pozícióban levők felelősségét is hangsúlyozta. Felszólította Európát, hogy közös, hosszú távú stratégiai tervvel szálljon szembe a migrációs válsággal, a befogadás, a védelem, az integráció elősegítésével.
Csodával határos módon 8 nappal a földrengések után sikerült megmenteni egy férfit Venezuelában. A 43 éves biztonsági őrre szolgálat közben omlott rá egy bevásárlóközpont épülete. Egy mentőkutya talált rá, és napokon át egy csövön keresztül itatták. Kérdés, hogy a katasztrófa sújtotta országban hány embert sikerülhet még megmenteni. A halálos áldozatok száma a 2700-at közelíti, de még mindig 36 ezer eltűntet tartanak számon. Pékbulcs összeállítása.
Itt vagyok, fogd meg a kezem, ki kell jutnod, kint orvosok várnak, hidd el, fejben dől el minden. Ezekkel a szavakkal bíztattak a chilei mentőcsapatok tagjai egy venezuelai férfit, aki 8 napot töltött egy összeomlott bevásárlóközpont romjai alatt. A 43 éves biztonsági őrt végül csodával határos módon épségben sikerült kiemelni. Kórházi ellátásra szorul, de jó állapotban van, mondta a mentőcsapat egyik tagja. Polly a mexikói Vörös Kereszt mentőkutyája. Még hétfőn szagolta ki a csapdába esett férfit, ha később talál rá, a férfi valószínűleg kiszáradt volna. Holly a pince felől talált egy másik járatot, amin keresztül vizet tudtunk bejuttatni, illetve kamerákat és mikrofonokat helyezhettünk el, magyarázta a kutya gondozója. A túlélők megmentéséért folytatott küzdelem még nem ért véget. A tengerparti Caravalleda városában egy 9 éves kisfiú még mindig életjeleket ad egy összedőlt épület romjai alól. A mentőcsapatok mindent megtesznek a fiú kiszabadításáért. Nem sok reményünk maradt, de még kitartunk. Minden nagyon kockázatossá vált, mert napok teltek el, és az eső fellazította a talajt, mondta egy katasztrófavédő. A héten online adatbázist hoztak létre az eltűntek nyilvántartásához. Ez szerint jelenleg még több mint 36 ezer ember holléte ismeretlen.
Erdőtüzek pusztítanak több nyugat-európai országban. Dél-Franciaországban több ezer hektárt perzseltek fel a lángok. A tüzek miatt a közlekedésben is fennakadások vannak, és csaknem 300 embert evakuáltak. Spanyolországban egy embert őrizetbe vettek a Katalóniában pusztító egyik bozót tűz okozásának gyanúja miatt. Portugália pedig az Európai Unió segítségét kérte az országban tomboló 6 erdőtűz eloltásához. Szokolai Kinga és Tomai Judit összeállítása.
Dél-Franciaországban Montpellier felé kigyulladt az útmenti növényzet. A forgalmat leállították. Az emberek autóikból kiszállva nézték, ahogy a tűzoltóság repülőgépekkel és helikopterekkel is oltotta a közvetlen közelükben pusztító lángokat. Az ország déli részén a forróságban újra és újra felcsapnak a lángok. Canyon Roussillon kikötőjében még a hajók is kigyulladtak, és a környéken több épület is leégett. A térségben lévő üdülőhelyekről csaknem 3000 embert evakuáltak. Olyan, mintha egy rossz filmben lennénk. Szinte fel sem fogjuk, mi történt. Mindenünket elvesztettük, semmink nem maradt, mondta egy belga férfi. Spanyolország északkeleti részén is hasonlóan ijesztő a közlekedés az autópályán. A katalán tűzoltók a levegőből és a földről is próbálták megfékezni, hogy az erdős területen gyorsan terjedő lángok elérjék a környékbeli településeket. Hirona tartományban több utat lezártak, csaknem 45 ezer embert, köztük egy 150 fős gyerektábort szólítottak fel, hogy zárkózzanak be és ne szellőztessenek a terjengő füst miatt. A rendőrség egy férfit őrizetbe vett, akit azzal gyanúsítanak, hogy sarokcsiszolóval végzett munka közben okozta az egyik bozót tüzet. Maszkban, kertislaggal, vödrökkel és minden lehetséges eszközzel próbálták oltani a házaik körül pusztító lángokat az éjszaka közepén az emberek Portugália északi részén. A szárazságban gyorsan terjedő tűzzel szemben azonban esélytelennek bizonyultak. Országszerte 6 erdőtűz oltásával küzdenek egyszerre. A portugál kormány az Európai Uniótól kért segítséget. Az ország nagy részén hétfőig a legsúlyosabb hőségriasztás van érvényben.
Ezreknek kellett elhagyniuk otthonaikat az erdőtüzek miatt az Egyesült Államokban is.
Colorado államban, Denver környékén több mint 160 épületet emésztettek fel a lángok. A tűzoltók legalább 40 kiterjedt tűzoltásán küzdenek, amiket még nem tudtak körbezárni. A lángok a hónapok óta tartó szárazság miatt gyorsan terjednek. A kitelepített településekre vezető utak mentén ellenőrző pontokat alakítottak ki, amelyeknél a Nemzeti Gárda tagjai is jelen vannak.
Az elmúlt napok extrém időjárása az ország faállományát is megviselte. Az erdők épp úgy szenvednek a hőségben, mint a városi fák. Az idősebb példányok még nagyobb veszélyben vannak, mert azoknak a gyökérzete már nem tud alkalmazkodni a megváltozott időjárási viszonyokhoz. Az erdészetek már a mediterrán térségből hoznak be szaporító anyagot, hogy legyen utánpótlása a kiszáradt fáknak. Víg András összeállítása.
Egyre gyakrabban hívnak ki, hogy veszélytelenítsem a területet.
Lerreich Márta favágó azt mondja, a klímaváltozás fokozottan veszélyezteti a városban élő fákat. A kiszáradt egyedek a lakókörnyezetben életveszélyesek is lehetnek.
A kiszáradó fák, kiszáradó ágrészek, törzsrészek veszélyeztetik a tetőt, az alatta lévő parkolóautókat, és ezek a fák nem tudnak túlélni. Kevés nekik az öntözés, elfogy a földterületük, hiába próbáljuk meg öntözéssel, locsolással segíteni. Ezek már olyan állapotban vannak, hogy abszolút nagyon veszélyesek a lakosságra, a vezetékekre, az utcán lévő vezetékekre, tetőre. Tehát muszáj időben gondoskodni a veszélytelenítésről.
Ezek az elhalt gajak. Már. Ebben már nincs élet.
A tartós hőség és szárazság az erdőket sem kíméli. Hraboszki János 20 éve telepített erdőt Békés megyében Gyula mellett. Azt mondja, a fiatal kocsányos tölgyek, csertölgyek és kőrisek viszonylag jól tűrik a szárazságot, de az öregebb fák, amiknek a gyökérszerkezete 70-80 évvel ezelőtt a csapadékosabb időszakban alakult ki, sorra száradnak ki.
Valószínű azért, mert a nagy lombkoronájuk miatt, ez a légköri aszály kapcsán, egyszerűen emiatt is kiszárad. Nem csak a földből nem kap annyi nedvességet, hanem a levegő is elszívja a nedvességet tőle, és emiatt elhalnak ezek a fák.
Ez a tölgyfaszáradásnak indult.
A mecsek déli oldalán az erdészet már a tavalyi felmérésében 300 hektárnyi területen tapasztalt foltszerű kiszáradásokat. A probléma minden fajt érint, korosztálytól függetlenül. Mondja Kincses Miklós, a Mecsekerdő ZRT erdővédelmi osztályának vezetője.
Törekszünk arra, hogy asszisztált migrációval déli származású szaporítóanyagokat hozzunk be az országba, és kísérleteket állítsunk be. Így próbálunk készülni arra, hogy milyen fafajok lesznek majd a jövőben itt alkalmazhatóak, illetve kutatjuk a mecseken kifejezetten itt a déli oldalon azokat a fajokat, azokat a szárazságtűrő fajokat, amik helyi megoldást jelentenek.
A Mecsekerdő ZRT műholdas felvételekkel és drónokkal térképezi fel a veszélyeztetett területeket, illetve a már kiszáradt facsoportokat. A képek alapján döntik el, hogy hol és milyen mértékű beavatkozásra van szükség az erdő megmentése érdekében.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Bábolna térségében a 96-os kilométernél korábban elesett egy motoros. A helyszínelést befejezték, már mindkét sávon halad a forgalom. A több mint 3 kilométeres torlódás feloszlóban van. Az ellenkező irányban, Tata térségében a 64-es kilométernél korábban egy kamion személygépkocsival ütközött. A sávzárás itt is megszűnt a torlódás feloszlóban. Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán az Oszlári Tisza híd közelében baleset történt. A 169-es kilométernél tart a helyszínelés, csak egy sáv járható. A 83-as főúton Farkasgyepű térségében a 9-es kilométernél is baleset történt, a forgalmat megállították.
A fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajtatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a Csopomondnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. Kovács Botond, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Jó estét kívánok!
Északa-északnyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek, majd vasárnap napközben a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Hajnaltól helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső. Az északnyugati szelet a nappali órákban nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 18, vasárnap délután 26 és 31 fok között várható. Hungaromet, Kuntár Roland.
Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint Sors Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 19 órakor.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.